jobb házasságban élni, mint égni. Boston és a katolikus problémák. Szex, szégyen és a katolikus egyház volt a Newsweek 2002. március 4-i számának vezércikke, amelynek alcíme, és az új önvizsgálat Amerika szerte. Remélhetőleg a szüzességről és cölibátusról szóló római katolikus tanítást megfelelően tárták fel és vitatták meg, és nem csak egyszerűen idéztek néhány adatot és emberi véleményt, amelynek semmi köze a római katolikus egyház hivatalos álláspontjához. Mivel a történtek komoly horderejűek, helyén való, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a gyermekekkel való visszaélésekkel kapcsolatos tanításaira utaljunk. Pál apostol lelkipásztori tanítása a házasságról és szolgálatról szintén helyet kell, hogy kapjon e téma tárgyalásában. A bosztoni meggyalázások és a világszerte előforduló hasonló botrányok miatt a Vatikánnak lépéseket kellett tennie. Második János Pál pápa jóváhagyott néhány új szabályt. Ratzinger bíboros tette közé a Vatikán tanító hivatala nevében ezeket a szabályokat nevezetesen, a pedofil esetek a papi titoktartás hatája alá esnek, és csak a papok kezelhetik az ilyen eseteket, beleértve azokat is, akik bírákként, ügyészekként vagy védőügyvédekként szolgálnak az egyházi bíróságokon. A sértett félnek a 18. év betöltése után 10 éven belül kell palaszt emelnie. Ha a papi titoktartás elvét bármilyen más fórumon alkalmazták volna, hatalmas felháborodást okozott volna. A papok kísértése, amelyet paptársaik felett történő ítélkezéskor tapasztalnak, ráadásul papi titoktartás címszó alatt hasonló lenne az Enron vezetőinek határozatához, akik maguknak követelik a saját maguk fölötti ítélkezés jogát a titoktartás terhe alatt. Mindez nagyon megdöbbentő, főleg az Úr Jézus Krisztusnak e kérdésben megfogalmazott elveinek fényében. Az Úr Jézus Krisztus legkeményebb szavainak némelyikét azok ellen fogalmazta meg, akik megbotránkoztatják a benne hívő kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Házasság és lelkészi szolgálat. A Szentírás tiszteletben részesíti a házasságot. Egy lelki pásztor vagy igehirdető bibliai jellemzői között szerepel az, hogy egy feleségű férfiúnak kell lennie, aki először a maga házát igazgatja jól, azután pedig Isten gyülekezetét. Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaság, a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Szükséges annak okáért, hogy a püspök fedhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes. Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel. Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára? A cölibátus ajándékáról az Úr Jézus Krisztus úgy beszél, mint amely csak némelyeknek adatott meg. A nem jó megházasodni kérdésről Jézus Krisztus ezt mondta. Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhétől születtek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, vegye be. Tehát az Úr a házasság kontextusában beszél a mennyek országáért vállalt önmegtartóztatásról. Meg kell jegyeznünk, hogy az Úr nem beszélt a cölibátus intézményéről, hanem ezt mondja. Aki beveheti, vegye be. Ez tehát egy személyes kérdés az Úr és az egyén között. Nem volt egy egyetemes tanács minden hívőre nézve, a szolgálatot illetően. Amint az Úr nem mondott, ez nem, az ez. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és ragaszkodik egy csoport nőtlen férfihoz, és az ő életmódjuk megalapozott lesz. Az Úr sosem hirdetett ilyen életformát. A cölibátusság csupán némelyeknek adatot, ez pedig egy személyes dolog az Úr és az egyén között. Ha az Úr kolostorokat és főapátokat, valamint zárdákat és főnökasszonyokat képzelt volna el, akkor azt ebben a kontextusban közölte volna. Az Új Szövetségben azonban nem találunk utalást arra, hogy az apostolok vagy az őket követő pásztorok nőtlenek lettek volna. Ellenkezőleg, Krisztus és Pál apostol tanításában is a házasság egy olyan jegy, amely semmilyen hivatással nincs összeférhetetlenségben. Nincsené arra jogunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is, és az Úrnak atya fiai és Kéfás. A házasság tiltása az antikrisztusi egyház egyik elhibázott tanítása. Az 1 Korintus 7:8-9 és 32-38 szakaszokban Pál apostol azt mondja, hogy megengedett dolog nőtlennek maradni, ha valaki ezt választja, de ezt sosem lehet megparancsolni, ebből nem lehet törvényt alkotni. Az apostol szavaival élve. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. A papi nőtlenség képzete a nemi erkölcstelenség fő okát a papság körében, valamint nők és férfiak között, illetve amikor a papok paráznaságra csábították a nőket, a fiúkat pedig szodómiára. A papi státuszról szóló római katolikus jogszabály. A római katolikus tanítás a házasságról és szolgálatról egy teljesen más irányt vett, eltávolodva az egyén és az Úr Jézus Krisztus közötti bensőséges kapcsolattól, teljes szolgaságot követelve a római katolikus rendszer iránt. Egy pap házassága a katolikus egyház számára nem tisztességes és nem szeplőtelen, hanem botrányosnak neveztetik. A római katolikus egyház törvényei szerint a püspököknek és papoknak tilos megházasodni. A kánonjoguk ezt mondja. 1394. kánon első fejezet. Egy pap, aki házasodni akarna, még akkor is, ha illemtudóan teszi, egy láté szentencié felfüggesztést von maga után, ha nem tér meg, miután figyelmeztették és folytatja a botránykeltést, akkor fokozatos büntetéseket lehet rá kimérni, megfosztások által, végül pedig a papi státuszból való felfüggesztése által. A nőtlenség az Úr Jézus Krisztus tanításában egyedül arra az egyénre vonatkozik, aki el tudja fogadni ezt az ajándékot. Az 1394. kánon ellentmond az Úr Jézus Krisztus tanításának. A Vatikán elég arcátlan még ahhoz is, hogy elismerje, vas törvényei nem a Bibliára épülnek, hanem saját hagyományára, a következőket tanítva. Bármi is történne, a nyugati, római katolikus egyház nem engedhet saját hagyományának hűséges követéséből. Elképzelhetetlen, hogy évszázadokon át követett egy utat, amely a helyett, hogy az egyéni lelkek és az Isten népének lelki gazdagságát pártolta volna, inkább kompromittálta, vagy önkényes jogi előírásokkal meggátolta volna a természet és a kegyelem legmélyebb valóságainak szabad terjedését. Durva arroganciának minősül, hogy miközben a pápa és egyháza önként elismeri, hogy a cölibátusról szóló törvényei nem magától az Úr Jézus Krisztustól vagy az apostoloktól származnak, hanem saját hagyományaiból, mégis azt állítja, hogy elképzelhetetlen, hogy a római katolikus egyház önkényes jogi előírásokkal meggátolta volna a természet és a kegyelem legmélyebb valóságainak szabad terjedését. Hogy teheti meg egy egyház, miközben elismeri, hogy nem Krisztustól és az apostoloktól származik a papi cölibátus, mégis törvényt csinál saját tanításából? Hivatalos magyarázkodás elég jóindulatúan kezdődik. Hadd nézzünk szembe nyitottan a papi cölibátus törvénye ellen felhozott kifogásokkal. Az első úgy tűnik, hogy a legtekintélyesebb forrásból, az Új Szövetségből származik, amely megőrizte Krisztus és az apostolok tanításait. Nem követeli meg a szent dolgok cölibátusát, hanem egy különleges hivatás iránt önkéntes engedelmességből vállalt aktusként ajánlja, sajátos lelki ajándéknak nevezve azt. Jézus maga nem csinált belőle előfeltételt a 12 kiválasztásakor, sem az apostolok azok számára, akik az első keresztény közösségeket vezették. A katolikus egyházat azt állítja, a legfőbb kifogás úgy tűnik, hogy a legtekintélyesebb forrásból származik. Mégis eléggé egyértelműen a Szentírás nem jelenti számára a legtekintélyesebb forrást. Miközben elismeri, hogy a szüzesség nem tartozik a szolgálat természetéhez, Róma elég bátor kijelenteni azt, hogy saját hagyományainak hűséges megőrzése alapján a papi nőtlenség továbbra is szent törvény a római katolikus egyház számára. A szüzesség a II. Vatikáni zsinat kijelentésében kétségtelenül nem szerves része a papság természetének. Ez világos a korai egyház gyakorlatából és a keleti egyházak gyakorlatából, de ugyanakkor a zsinat nem habozott ünnepélyesen megerősíteni a papi nőtlenség ősi, szent és gondviselés által őrzött törvényét. Egyértelmű, hogy a tekintély területén a római katolikus hagyomány a Szentírás fölébe emelte magát. Mindezek tudatában figyelmeztetett a Szentlélek az ilyen abszurd tanításokra és gyakorlatokra még az Új Szövetségben. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Ez az ige szakasz érthető módon a római katolikus egyházra vonatkozik, amely saját hagyományait a Szentírás fölébe helyezte. A házasság tiltása jelentette az első nagy lépést azon súlyos hitehagyás felé, amely évszázadokon át megmutatkozott a mártírok földi maradványai iránti tiszteletben, az oltárok építésében, a tömjén füstölöktetésében, képek és templomok felszentelésében, imákat és dicséreteket rebegve az elhunytakért, és általában becsapva azokat, akiknél nem volt meg az igazság szeretete. Az ilyen démonimádat magában foglalja a házasság tiltását és a különböző ételektől való tartózkodást is. Ugyanazoknak a papoknak, akiknek megtiltják a házasságot, megparancsolják, hogy tartóztassák meg magukat az ételtől, hamvazó szerdán és nagypénteken. A Vatikán önként elismeri, hogy elszomorító, ami történt és még mindig történik. Úgy tűnik, mintha a végső megoldás a római katolikus klérus házasságkötésének engedélyezése felé közeledik. A katolikus egyház hivatalos álláspontja lehetőségként ismeri ezt el. Vannak olyanok, akiknek meggyőződése, hogy a házasságban élő papság eltávolítaná a paráznaság, önfejűség és zavaró hibák lehetőségét, amelyek jelenleg fájdalmat és szomorúságot okoznak az egész római katolikus egyháznak. Ezek azt is fenntartják, hogy a házasság képessé tenné Krisztus szolgáit a teljesebb bizonyságtevésre a keresztény életről, saját házas életük tanúságát beleértve, amelyből jelenleg ki vannak zárva állapotuknál fogva. Miközben Róma hivatalosan elismeri ezt, a gyakorlatban nem tesz semmit, hanem továbbra is kitart a cölibátus törvényei mellett. Róma törvényei szigorúak, kényszeredettek és változhatatlanok. A pápa és a II. Vatikáni zsinat szavaival élve a római katolikus egyház törvény által erőszakolja ki a cölibátust. Hivatalos szavai ezek. Krisztus és szolgálatának misztériumára alapozva a nőtlenség, amely először ajánlat volt a papok számára, később a latin egyházban törvény által volt kivetve, mindazok vállára, akiket a szent papi rendekbe léptettek be. Ez a szent zsinat helyesli és jóvá hagyja ezt a törvénykezést. A Szentírás ilyen elhamarkodott elvetése után tényleg annyira elképzelhetetlen, hogy önkényes jogi előírásokkal meggátolta volna a természet és a kegyelem legmélyebb valóságainak szabad terjedését? És mi a gyümölcse a Szentírás fölébe emelt hagyománynak? A bosztoni szégyen. Az 1990-es évek közepétől több mint 130 ember állt elő borzasztó gyermekkori visszaemlékezésekkel arról, hogy a néhai pap, John J. Jeon, állítólag hogyan cirógatta vagy erőszakolta meg őket 3 évtizedes szolgálati ideje alatt egy fél tucatnyi bosztoni plébánián. Áldozatai majdnem mindig óvodás és elemi iskolás fiúk voltak. Az egyik mindössze 4 éves volt. Végül következett a tavaly júliusi felfedezés, hogy Bernard F. Lowe, bíboros, tudott John problémáiról 1984-ben. Lowe bíboros első bosztoni éve mégis engedélyezte ennek átigazolását a Szent Júlia plébániához, Westonba. Wilson Rogers Junior, a bíboros ügyvédje, megvédte a vádlottat tavaly nyáron, mondván, hogy az esperesség rendelkezett olyan orvosi igazolásokkal, melyek szerint John mindegyik átigazolása megfelelő és biztonságos volt. De mégis Lowe bíboros egyik püspöke arra gondolt, hogy John átigazolása 1984-ben a Szent Júlia plébániához annyira kockázatos, hogy tiltakozó levelet írt a bíborosnak. A főesperességnek más vaskos bizonyíték anyaga volt John messziről terjedő szexuális szokásairól. Ebben szerepelt azon állítás is 1980-ból, miszerint egy nagy család 7 fiúgyermekének ismételt meggyalázása nem volt komoly probléma, így a főesperesi jegyzőkönyv szerint. A Szent Júliai kinevezés katasztrofálisnak bizonyult. John először 3 fiúcsoport felelőse lett, beleértve a minisztráló fiúkat is. 1989-ben beteg szabadságra kényszerítették, miután több panasz érkezett nemi erőszakkal kapcsolatban, és több hónapot töltött 2 intézetben, ahol a nemileg erőszakoskodó papokat kezelik. Ezek után a főesperesség mégis visszaküldte őt a Szent Júlia plébániára, ahol John a gyermekek megrontását folytatta további 3 éven át. Miért kellett 34 évnek eltelnie 3 bíborosnak és sok püspöknek váltania egymást, míg végre a gyermekeket kiszabadították John hatásköréből? A bosztoni botrány csupán a jéghegy csúcsa. Tavaly márciusban a National Catholic Report, egy amerikai katolikus hetilap sorozatot közölt a Vatikán belső jelentései alapján az apácákon és egyéb asszonyokon, papok és püspökök által világszerte elkövetett erőszakról. A Vatikán elismerte, hogy a probléma létezett. Belső jelentésekben közölték, hogy egyes papok és misszionáriusok arra kényszerítettek apácákat, hogy közösüljenek velük, egyes esetekben erőszakot követve el rajtuk, majd utólag abortuszra kényszerítve az áldozatokat. A jelentések 23 országból közöltek eseteket, beleértve az Egyesült Államokat, a Fülöp-szigeteket, Írországot és Pápua Új-Guineát. Júliusban körülbelül 150 katolikus személy tiltakozott az ENSZ vatikáni nagykövetsége előtt, követelve egy független bizottság összehívását az apácák ellen a papok által elkövetett állítólagos erőszak hullám kivizsgálása céljából. A pápának intézett petíciójukban követelték az erőszakoskodó papok megbüntetését és kártérítés fizetését az áldozatul esett apácáknak. A római katolikus válasz. Ezen és egyéb tények láttán a hivatalos római katolikus tanítás kijelenti. Az evangéliumi tanácsok alapján odaszánt élet egy stabil életforma, amely által a hívek sokkal közelebbről követve Krisztust a Szentlélek működése által teljesen odaszánták magukat Istennek. A sokkal közelebbről kifejezés tehát a házassági fogadalmakkal áll szemben. A jelentése az, hogy a papok és apácák odaszentelt élete Krisztus közelebbi követését jelenti, mint egy a házas ember esetében. Egyértelmű, hogy Isten sosem jelentett ki ilyesmit, inkább ennek ellenkezőjét. Annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. A házassági kapcsolat a leggyöngédebb és legkedvesebb az összes emberi kapcsolat közül, közvetlenebb még a gyermek-szülő kapcsolatnál is. A ragaszkodik kifejezés a legszilárdabb egységre utal. Az Efézus 5 taglalja továbbá a házasfelek kötelességeit is, hogy világossá tegye a házasság egyik elsődleges célját, hogy tudniillik a hívők megértsék a Krisztus és egyháza között levő kapcsolatot. Ebben a fényben a házasság egyértelműen Isten ajándékaként tűnik fel, ezért teljesen érthető, hogy az Úr a következőket is mondta. A püspök fedhetetlen legyen, egy feleségű férfiú. A házasság tiszteletre méltó. Az a felfogás, hogy a pásztor legyen egy feleségű férfi, teljesen bibliai támogatást élvez. Több ezer római katolikus pap lelki gyötrelme, nyomorúsága és erkölcstelensége dacára a római katolikus egyház folytatja törvényeinek saját híveire történő erőltetését. Amint a Szentírás mondja, akik ilyen dolgokat tanítanak, eltávolodtak a hittől, hogy démonikus tanaikat hirdessék. Róma eltávolodott a hittől, nőtlenséget és szüzességet követelve a lelkipásztori tisztséghez, amit Isten sosem parancsolt. Amit szentnek tartanak, kiderül, hogy szentségtelen, és ami ténylegesen szent, azt Róma megtiltja. A római katolikus egyház jelenlegi krízisei jelzik, hogy milyen szerencsétlenség következik be, amikor a Bibliát, mint minden igazság alapját félreteszik, és helyére az esendő emberek ostoba hagyományai kerülnek. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. A Vatikán megoldása. A pápa és a Vatikán válasza erre a problémára a papi titoktartás, egy újabb kiállás a nőtlenség törvénye mellett, valamint a pszichológiához való fordulás segítségéért. Március 4-én bejelentették, hogy homoszexuális férfiakat nem szabad pappá szentelni. A Boston Globe tudósított erről a bejelentésről, amelyet Joaquin Navarro Valls, a pápa főszóvivője tett, egy néhai pap kommentárjaival folytatva. Ha ki akarják rekeszteni mindazokat, akiknek homoszexuális meggyőződéseik vannak, a létszámcsökkenés annyira meghökkentő lenne, hogy hatása egy atombombáihoz lenne hasonló, ugyanakkor kárt okozna az egyház működésének, mondta Richard Spy, egy néhai pap és pszichoterapeuta. Spy 25 éven át tanulmányozta a papok szexualitását, és 3 könyvet is írt a témáról. Ez a lépés a világ összes püspöke legalább egy harmadának lemondását jelenteni. Ugyanakkor idegen lenne az egyház hagyományától, sok szentnek és sok pápának volt homoszexuális beállítottsága, mondta Spy. A beállítottság iránti diszkrimináció nem fogja a problémát megoldani. A valóságos megoldás. Természetére nézve minden ember bűnösnek születik, a pokol felé tartva. Az üdvösség egyedül Jézus Krisztus által van. A Szentírás világos felszólítása az, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztusban higgy, mivel egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal születhet az ember új életre Krisztusban. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott minket. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ez a hívás mindenkinek szól, de különleges módon napjaink őszinte katolikusainak, akik számára ezek a vigasztalás és figyelmeztetés szavai. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Az evangélium üzenete központi helyet foglal el minden igaz ébredésben, amely Krisztus testében történik, a reformációhoz hasonlóan. Szó szerint katolikusok százezrei részesülnek üdvösségben évente, mihelyt felismerik Krisztus megváltásának befejezett munkáját és a katolikus egyház hagyományainak, törvényeinek és csapdáinak ostobaságát. A Szentírás állandó témája, melyet a hívő elé tár, ez: csak az Úrban van minden igazság és erő. Vagy az apostol szavaival élve: hogy a Krisztust megnyerjem és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Csak a Krisztusban teljesen elfogadott hívő halad előre. Így tehát Isten kegyelme bőségesen áramlik ki, és egyedül Isten részesül dicsőségben. Péter apostol nagy bölcsessége botrányoktól, hagyományoktól és szégyentől megtaposva jut el az őszinte katolikusokhoz a Szentírás szavain keresztül. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt, hiába való ételetektől, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, a Krisztusén. Ez az egyetlen hang és tartós válasz az Amerika szerte történő új önvizsgálatra, amelyről a Newsweek beszél. Az Úr Jézus Krisztus ezt tanácsolja és parancsolja: azaz Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.